Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket! Sorsformálók! Ezzel a címmel jelent meg a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért sikeres roma férfiak történeteit bemutató legújabb kötete. A vendégem a stúdióban Antal István, a Kincs elnöki tanácsadója, a Mátyás Corvinus Kollégium roma tehetségprogram vezetője, a kötet szerkesztője. Szeretettel köszöntöm, István!
Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást!
Beszélgessünk a kötetről, egy nagyon szép kiállítású könyv volt már egy előzménye is, úgy tudom.
2020-ban mutattuk be a Roma nők egymás közt című interjúkötetet. Sikeres roma nőkről volt szó, 12 roma nőt mutatott be ez a kötet. Akkor már egyértelmű volt, hogy csinálni kell, ki kell adnunk egy férfiakról szóló kötetet is. A Covid közbe szólt, de a Covid után elkezdtünk gondolkodni és dolgozni azon, hogy roma férfiakról is akkor készül el egy ilyen könyv, és most érett meg a gyümölcs, most tudtuk bemutatni ezt a könyvet, ahol 12 roma férfi beszél a saját életéről, sikereiről, kihívásairól, kudarcairól, és arról, hogyan sikerült mégis sikeres pályát elérniük.
Nehéz volt-e kiválasztani ezt a 12 férfit? Tehát a bőség zavarából válogattak, vagy azért kevés olyat tudtak összeszedni, aki vállalta is a szereplést?
Szerencsés helyzetünk van, hál' Istennek már sok olyan roma férfi van, akit magát is sikeresnek gondolhatja, vagy a társadalomnak véli, tehát a merítés az relatíve nagy, viszont ezzel együtt a kiválasztás nehézsége kerül előtérbe. Azt gondoltam, hogy az olvasók elé olyan roma férfi történeteket hozok, amelyek sokszínűek. Sokszínűek abból a szempontból, hogy különböző háttérből érkeznek a férfiak. Itt a családi hátteret is értem ez alatt, a szociális hátrányaikat, vagy éppen ennek a hiányát. Tehát vannak olyan roma férfiak, akik szegény hátrányos helyzetből érkeztek, és lettek sikeresek. Vannak, akik általánosan közepes vagy jó családi háttérből. Van, aki több testvérrel, van, aki egy-két testvérrel csak. Van, aki idősebb már, van, aki fiatalabb, tehát hogy lássunk olyan életutakat, ami jól leképezi a mai roma férfiak átlagát. Ezeket szerettük volna bemutatni, és persze itt, ami fontos volt, hogy a kultúra területérve képzőművészeket, színészt, sportolót, tudományban jeleskedőket, közigazgatási szakembereket, politikusokat is mutassunk be, hogy ebben is lássanak a olvasók sokféle életutat.
Tehát mindenféleképpen egy nagyon sokszínű kötetet tarthat a kezében az olvasó. Milyen jellegűek az írások, történetei, az szerepel a címben. Ez ilyen sztorizós, visszaemlékezős, önéletírás, életút szerű, vagy interjú formájában kell elképzelni az írásokat, mert sajnos a kötetet én nem tudtam még a kezembe venni.
Javaslom önnek is és a hallgatóknak is, hogy olvassák el, hiszen nagyon mélyek ezek az interjúk, tehát ezek mesélős mély interjúk, egészen gyerekkortól a mai napig beszélnek az életükről nagyon őszintén a roma férfiak, onnantól, hogy hogyan nőtek fel, milyen kihívásaik voltak az iskolában, hogy élték meg a romaságokat, volt ezzel problémájuk, vagy éppen előnyük, és persze az oktatási mobilitást is végigvesszük, hogyan sikerült általános iskolából középiskolába, középiskolából egyetemre menni, mert vannak, sokan vannak, akik egyetemet végeztek, és a könyvben is többségnek diplomája van.
Sőt, hát doktori címmel is nem egy rendelkezik.
Így van. Tehát a doktori cím felé is mennek többen, és doktorival is rendelkeznek a roma férfiak közül, és végigkísérjük ezt teljes mértékben. Aztán a saját családalapítást, a szakmai utat, és emellett, ami nagyon fontos, egy önértékelési szál is fut a könyv végén, megérte beletenni ennyi munkát, mik azok a pozitívumok, ami miatt megérte, és esetleg mi az, amit el kellett engedni. Hiszen a kihívások, a nehézségek, azok mindig döntés elé állítják a férfiakat, ahogy a nőket, vagy mindenki mást. Itt ebbe a könyvbe a interjú alanyaim történetét olvashatják, és láthatják, hogy igen, elengedtek több olyan dolgot, amit hol nehézségként élnek meg, hiszen lehet, hogy nem kellett volna elengedni, akár egy másfajta karriert, akár egy családi vállalást, akár több gyereket, vagy kevesebbet vállaltak, most is jobb lett volna többet, vagy akár egy válást, és az már látszik, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt. Tehát, hogy ezeket mind őszintén kiteszik a roma férfiak a papírlapra, és olvashatóvá válik.
Beszéljünk néhány konkrét megszólalóról. Nagyon szerettem volna meghívni a stúdióba, és az utolsó pillanatig úgy volt, hogy sikerül is dr. Balogh Győző János görögkatolikus parókust. Ő a görögkatolikus rítusú katolikus egyháznak az első felszentelt roma származású papja. A Miskolci Egyházmegyében működik, úgyhogy hát onnan nem tudott sajnos mégsem az elfoglaltságai miatt eljönni. De azt kérem, hogy meséljen ön róla, hiszen beszélgetett vele. Mi az ő története?
Győző nagyon érdekes élettörténettel rendelkezik. Ő a világon az első olyan görög katolikus pap, aki doktorált is. Tehát nem csak az első itt Magyarországon, aki roma származásúként szolgál, hanem nem tudunk olyat, aki romaként doktorit is szerzett.
Teológiai doktor?
Igen, teológia, amiből doktorált. Ő Rómába tanult kint, Rómából hazajött, és egy missziós területet választott, és most Edelin is környékén dolgozik, roma missziót vezet, és a legszegényebbeket támogatja. Láthatjuk ebből is, hogy egy ilyen nagyszerű szakembernek akár tanítási is, vagy a tudományos munka is ott lenne, és reálisan tudna karriert ebből is összehozni. Dolgozik is ebbe, de az ideje nagy részét a szolgálata veszi ki a helyiekkel, az ottani roma közösséggel.
Mesélte arról, hogy neki hogyan jött a hivatás, hiszen azért elég kevés cigány származású papunk van. Nálunk is volt egy káplán, hát mindenki nagyon-nagyon szerette, egy nagy tehetségű fiatalember volt, elkerült már tőlünk sajnos, de kevesen vannak, tehát kuriózum. Ő neki hogy jött a hivatása?
Arról mesélt az interjúban, hogy őt a nagyszülei nevelték, és a nagymamája járt a görög katolikus misékre, és őt nagyon megfogta gyerekként ez a nagyon belsőséges és meleg hangulat, amit a mise tudott számára üzenni, és az ottani személyek voltak az elsők, amikor az Isten kapcsolata elindult, és ez végigkísérte egész életébe, és ő az a pap, aki mindig is pap akart lenni. Gyerekkora óta erre készül. Jól emlékszem, 6 éves korában már ő azt mondta, hogy pap lesz. És az egész életét úgy építette fel, hogy végig ministrált, végig ott volt a egyházközségbe.
És ő az egyházközségből nem érzett diszkriminációt, mert mondta, hogy rákérdeztek ezekre a dolgokra.
Igen, rákért.
Kevés cigány származású ember jár a mi plébániainkra, közösségeinkbe. Hogy érzette valami kis feszültséget emiatt.
A fordítottját mondta Győző atya, azt, hogy az a közösség volt az egyházi közössége, ahol semmi megkülönböztetést nem érzett, sőt támogatást kapott, pozitív visszajelzéseket, és ez volt az a segítség, ami elindította a pályája felé. Máshol kapnak a többiek is különböző előkelettel találkoznak, megkülönböztetéssel, persze megtanulják ezeket kezelni, túl lesznek rajta, és így tudnak sikeresek is lenni, de Győző atyánál egy nagy fokú pozitív visszajelzés volt, amit kapott, és az a közeg segítette abba, hogy a hivatását tudja gyakorolni.
El kell olvasni a többit, mert hát nem tudunk mindenkiről mindent elmondani. Még egy alakot hagy emeljek ki, Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színész, rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője. Neki mi a története?
Oszkár már gyerekkorában közel került a művészetekhez, leginkább a versmondáshoz, irodalomhoz. Ebben a bátyja segítette, a bátyja volt az, aki utat mutatott mindig neki, a példaképe volt, de a családban is voltak már művészek, apukája az zenész, cigány zenész, és látta azért ezeket a példákat, viszont ő kiemelte az akkori médiát is, a Csiky Gergely színháznak az előadásait már tévében látta.
A kaposvári Csiky Gergely legendás előadások
így van,
voltak.
És ma már ott dolgozik 28 éve. Tehát gyerekkorában ő már találkozott ezekkel az előadásokkal, és nagyon megérintették, és ő már akkor kacsingatott a hivatás felé, de akkor is már rendezett. Tehát mondta, hogy gyerekkorában is már benne volt az, hogy ő megmutatja, hogyan kell ezt
összehozni. Igen. Megrendezte.
Igen, és ő már nem csak játszani, elmondani egy szép verset, hanem hogyan játsszuk el az egész történetet. És a középiskolában egyértelmű volt számára, hogy megy a színművészetire, de ott is nagyon sok munkával és kitartással kellett rendelkeznie, hogy el tudja végezni, és utána onnan már az útja úgymond ki volt kövezve, hiszen bekerült a Csiky Gergely színházba Kaposvárra. Budapesten is sokat játszik, és Kaposváron is. Tehát ő két laki, mégis kitartott a kaposvári állása mellett, Budapesten viszont sok-sok előadása van.
Mert ő nagyon neves színművészünk lett.
És ráadásul nem csak a színházi előadásaiból lehet ismerni, hanem, ha jól emlékszem, 10 nagy filmben is játszott már.
Önt mi érintette meg a legjobban az interjúk során? Mi vagy ki? Tehát mi volt az, amikor ön úgy érezte, hogy ezt érdemes csinálni?
Számomra minden beszélgetés egy új történet megérintett, és nagyon tudtam élvezni. Voltak olyanok, akit ismertem már régóta. Vannak jó barátaim is, akiket megkérdeztem. Azért a roma közösségben, az értelmiségben egymást ismerjük már régóta. Volt olyan is, akit nem ismertem. Mező Misit például, a Magna Cum Laude énekesét, őt nem ismertem, viszont a megkeresésünk nagyon pozitívan állt, és vállalta a könyvbe való szereplést, és ott 3 perc alatt sikerült olyan légkört kialakítani, hogy úgy éreztem, mintha ismerném őt már évek óta. Hiszen ugyanabból a millióból származott, mint a többiek, és nagyon gyorsan sikerült megtalálnunk szerintem ezt a kapcsolódást a beszélgetéshez. Ami e fölött volt és megérintett, az a társadalmi felelősségvállalás, amik ők vállalnak. Ez viszi őket előre. Most is még azt érzem, hogy visszagondolva rá, hogy mennyire nagyszerű példaképek ők, hiszen azért ezek a férfiak már egzisztenciálisan is rendben vannak, nincs problémájuk úgy anyagilag, családjuk is elég jól felépített, mindenki már igazából hátradőlhetne, és nem kellene vállalni már több szerepet, nem kéne menni akár a kis falvakba a roma kultúrát népszerűsíteni, de ők megteszik. Még mindig van bennük egy olyan drive, egy olyan vezérfonal, hogy neki kötelességük, hogy továbbadják azt a talentumot, amit a jó Istentől kaptak. És ez nekem mindig olyan jó érzés volt, amikor a interjú végén rákérdeztem arra, hogy nem miért csinálod még mindig? Mi az, ami még visz előre? És sokan azt mondták, hogy jó Isten erre hívott engem, hogy a közösségemet szolgáljam.
Ön a kötet szerkesztője, ön készítette az interjúkat, de önnek is van egy története.
Igen, olyannyira, hogy a kiadó felkért, hogy legyek én is a kötetben. Ugyebár nem magammal készítettem interjút, hanem egy kollégám, Papinot Ferenc készített velem interjút. Az én történetem igazából a többséghez tartozik. Én is egy szegény családból származom, olászcigány családból, cigánytelepen nőttem fel, az életem első 10 évét ott töltöttem, és utána sikerült nekem a foci miatt igazából tovább tanulnom. Nekem a vezérfonalam az a sport volt, én azért szerettem volna tovább tanulni, és ennek köszönhetően sikerült középiskolába jutnom, onnan pedig a foci már hanyatlott, vagy láttam, hogy nem lesz belőle igazából karrier.
Mint sok fiatal ember.
Igen, de jó volt igazából arra, hogy volt valami, amiben tudtam kapaszkodni, és utána érettségi után pedig egyetem következett, szociálpolitikát tanultam Pécsen, ott végezve Budapestre jöttem, és itt a roma szakkollégium kezdeményezésekbe kezdtem el dolgozni. Ott a jezsuita roma szakkollégiumot vezettem hosszú ideig, és itt tartok ma. Tehát itt vagyok a Koppmári Intézetben elnöki tanácsadóként, és a Matthias Cornelius kollégiumban pedig a roma tehetségprogramot vezetem.
Kedves hallgatóink, Antal Istvánnal a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért sikeres roma férfiak történeteit bemutató legújabb kötetének szerkesztőjével beszélgetünk. Ahogy ön is mondta, társadalmi felelősségvállalás mennyire fontos, de nem minden roma származású ember megy vissza a sajátjaihoz segíteni. Miért van ez?
Ez nagyon bonyolult kérdés. Mindenkinek a saját személyes döntése az identitása, a saját személyes döntése a társadalmi felelősségvállalása, vagy a saját közösségért való felelősségvállalása. nem tudjuk elítélni, és nem is lehet elítélni azt, aki ezt nem vállalja fel. Ma Magyarországon még sajnos mindig élnek azok a sztereotípiák, amelyek a romákat negatívan érinti. Nem mindenkinek könnyű ezt felvállalni. Nem lehet ezért kárhoztatni senkit, hogy nem vállalja fel. Viszont vannak példák, jó példák, akik nagyon pozitívan tudják felvállalni, és a roma közösség többi tagjának tudnak példát mutatni, hogy hogyan lehet ezt jól kezelni. A könyvben ilyen roma férfiakról van szó. A felelősségvállalás nagyon sokrétű tud lenni. Itt a könyvben szereplőknél is van olyan, aki nem a roma ügyben dolgozik, aki nem a roma közösségért dolgozik, de magyar ügyekért dolgozik, romaként, vállalta a romaként. Ez is egyfajta felelősségvállalás. Dr. Ökrös Oszkárról beszélek most ebből a szempontból, aki helyettes államtitkár az Agrárminisztériumban, nemzetközi jogász. Tehát, hogy ő nemzetközi jogászként alapvetően más ügyekkel foglalkozik, mint a roma ügy, viszont az, hogy ő jogászként megjelenik és vállalva azt, hogy ő cigány származású, nagyon sok fiatalnak tud példaképe lenni. Ez is egyfajta felelősségvállás. Van viszont olyan is, aki mondjuk Farkas Zsoltot emelném ki, de ugyanígy Nyári Oszkár is, aki dolgozik a kultúrán belül roma fiatalokkal, aki tanítja őket, nyári táborokat szervez, hogy a fiatal színészpalántákat fejlessze, de Farkas Zsolttal együtt is járják a vidéki településeket, hogy a roma fiataloknak az identitását is erősítjék. Farkas Zsolt autentikus cigánytáncos, a Camorro Budapest bennek a vezetője, koreográfus, és emellett óvodás kortól iskolás korig járja a vidéki falvakat, a roma fiatalokat pedig táncolni, zenélni tanítja, hogy legyenek büszkék arra a kultúrára, amit sajnos egyre kevésbé ismernek. Tehát azt, amit Zsolt hoz otthonról, vagy sok roma otthonról hoz, akár a kávéházi cigányzenéről beszélek, vagy autentikus cigányzenéről, azokat sajnos egyre kevésbé ismerik a fiatalok. És a művészek azt a kultúrát próbálják elvinni ezekbe a közösségekbe, és pozitív identitásként kínálni a fiatalok számára, ami lehet, hogy még nem is annyira a sajátjuk, de bízom abba, hogy ezzel a munkával egy jobban el tudják fogadni, és értékesnek tudják ezt a kultúrát is gondolni. Tehát, hogy a felelősségvállalás ebből a szempontból nagyon sokszínű, és sok-sok példa kell ahhoz, hogy a további generációk közül minél kevesebben akarják letagadni, vagy éppen nem felvállalni, ezek kettő között van különbség, nem felvállalni a roma identitásokat. A szerencsétlen az egészben az, hogyha valakinek még a raszegyein is látszik, hogy roma származású, és szeretné tagadni, az pedig egy belső vívódás is lehet, amit nagyon szerencsétlen a helyzetében. Ezeket nekünk, akik a különböző programokat vezetik, vagy lehetőségünk van olyan példaképeket bemutatni, például a 12 férfit ebbe a könyvbe, erősíteni kell ezeket a fiatalokat, hogy minél több ilyen emberrel találkozzanak.
Hát részben is nagyban válaszolt is a kérdésemre. A következő kérdésem lett volna, hogy mi kell hozzá, hogy kibontakoztathassák a cigány gyerekek a tehetségüket, hiszen pont Mezőmisi énekes, akit ön is említett, fogalmazta meg, hogy a cigányság nem egyenlő a kirekesztéssel, hanem lehet erény is, hogyha megfelelően kezeljük, a Jóisten ugyanis nagyon sok cigány embernek olyan talentumot adott, amiben ki tud teljesedni. Most a tehetséges roma gyerekekről van szó, meg hát sok családban hagyomány is, ahogy ön mondta, a zenész családokban, az tényleg szinte egy más kategória, nem is a mély szegénységből, tényleg egy ilyen középosztályból jönnek inkább. Mi van a mély szegénységben élő cigány közösségekkel? Egész ugye vannak cigánysorok, Zsákfalú, Kaposváron is tudom, hogy van ilyen cigánytelep, szintén egy nagyszerű cigány származású ember a tanodájával segít. Mi kell, hogy őket jobban tömegesen kiemeljük? Mi a probléma? Állami szinten mit lehet tenni?
Összete problémáról van szó, hiszen azt látjuk, hogy ez egyszerre szociális probléma, hiszen generációk óta szegénységben élhetnek ezek a családok. A rendszerváltástól elkezdhetnénk beszélni például, hogy hogyan vesztették el a munkájukat. Ezekben akár Kaposvár, Miskolc, az iparvárosok, vagy Ózd lehetne ezeket felsorolni, vagy azokat az áttelepüléseket, kisfalvakat, ahonnan igazából mindenki eljött, aki tudott, és csak ők maradtak ott. A probléma az másrészt pedig van egyfajta sztereotípés romákkal kapcsolatban, ami megnehezíti az életüket. Én azt tapasztalom, hogy ez egyre kevésbé látszik problémának, hiszen akik eljutnak középiskolába, azoknak vannak lehetőségeik. Vannak ösztöndíjak, vannak kormányzati és civil kezdeményezések, nem beszélve az egyházi kezdeményezésekről, melyek szintén segítik a roma fiatalok oktatását, azért, hogy érettségit szerezzenek, és utána szakmát, vagy a felsőoktatási rendszerbe, vagy akár a középfokon. Persze, a diák kell jutni a középiskoláig.
De ez az, hogy mi múlik az, hogy ő eljut oda. Olyat is hallottam cigánysággal foglalkozó embertől, hogy van, hogy a család nem engedi. Mi kell ahhoz, hogy ők akarjanak is?
Én kutatóként is dolgozom itt a Gopmária Intézetben, ez a állásom itt igazából, és maga a könyv az egy nem kutatói stílusban írodott tartalom, viszont a kutatásaink azt mutatják, hogy terepre is megyek, és a terepen is beszélgetek a roma emberekkel, polgármesterekkel, segítőkkel, hogy a romák nagy része igenis szeretne jobb munkahelyet a gyerekének, szeretné, hogy jól tanuljon és szakmát szerezzen, ne kelljen olyan munkákat elvállalnia, amit akár most a szülő végezés nagyon nehéz munkárán szerzi meg a napi betevőt. Azt szeretné a szülő, hogy jobban éljen a fiatal. A probléma ott kezdődik, mikor ezt a jobb életet elkezdjük apró pénzre váltani, hogy mit is jelent. Hiszen ha valaki egy zsáktelepülésről vagy egy kis településről származik, látni kell, milyen lehetőségei vannak. Ha van is iskola a településen, ott a iskola minősége nem feltétlenül olyan, hogy egy jó középiskolába után be tud kerülni, verseny van. Sőt, a szülőknek a tapasztalata az, ugyebár nem sok van az oktatással kapcsolatban, csak az, amit ők megéltek, hogy nem feltétlenül számít az, hogy 8 osztályt végeztek, mert nem kapnak állást ezzel se. Ha meg középiskolába mennek, akkor féltik a gyereket, hiszen nem ismerik, nem tudják, hogy milyen feladatokkal, nehézségekkel fog szembesülni. Azt látják csak, hogy a fiatalok sajnos isznak különböző helyeken, vagy a buliba, ha bekerülnek, akkor akár még molesztálják is őket. Persze ezek nem általánosak, hanem csak apró szerencsétlenségek egy-egy fiatal esetében, de ezzel is találkoznak és féltik őket. Tehát itt mindenki akarja azt, hogy a gyereke tovább tanuljon, viszont vannak félelmeik is, amiket a médiából vagy ismerősöktől hallanak. És ebbe kell a segítő közösség, hogy megerősítse a szülőt, hogy engedni kell és támogatni kell a fiatalt. Hál' Istennek én egyre kevésbé hallok olyan szülőt, aki azt mondja, hogy ne menjen iskolába. Inkább azt hallom, hogy menjen iskolába, és hogyan tudott neki segíteni, és segítséget kér másoktól, hogy a tanulásban, továbbiakban is tudja támogatni őt.
Csak nagyon röviden, tényleg két mondatban, mert lejárt az időnk, de hát nagyon izgalmas a téma, hogy az utóbbi 10 évben lépett előre ez a cigány ügyi törődés, meg fejlesztés.
Én szerintem ez egy jó mérőszám, hogy amikor a 2011-es népszámlálást néztük, akkor közel 3000 diplomás volt, roma diplomás volt. Ma a roma szakkollégiumok, vagy a különböző tehetséggondozó programok, ilyen a Mátyás Kolonsz kollégiumnak a roma tehetség programja is, azok segítik a roma fiatalokat, és ma a 10 év alatt több száz olyan fiatal végzett már, akik diplomát szereztek az elmúlt 10 évben. Tehát ott az elmúlt időszakban, akár évtizedekben 3000-ig tudtunk számolni, most 10 év alatt több száz a számuk, akiknek sikerült diplomát szerezni. Tehát látszik, hogy ha ezt a mérőszámot nézzük, akkor van fejlődés, és megéri a roma fiatalokba fektetni.
Köszönöm szépen, ez milyen szép végszó volt. Kedves hallgatóink, a Kerengő közéleti beszélgetéseket hallották. A vendégem Antal István volt, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöki tanácsadója, a Matthias Corvinus Kollégium Roma Tehetségprogram vezetője, a Sorsformálók, sikeres roma férfiak történeteit bemutató kötet szerkesztője. Szeretettel ajánljuk figyelmükbe ezt a kötetet, izgalmas történeteket olvashatnak benne. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba hangmester nevében is, búcsúzom, viszont hallásra!